Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentlélek nélkül az egyház élettelen, a hit csak tanítás, az erkölcs csak kötelesség, a lelkipásztori munka pedig csak feladat. A lélekkel azonban a hit maga az élet. Isten szeretete lángra lobbantja szívünket, és a remény újjászületik. Írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. Áder János volt köztársasági elnökkel, a Regőci Alapítvány alapítójával és Cseh László világ- és Európa bajnok úszóval, a horgászat nagykövetével horgáztak az alapítvány által táboroztatott gyermekek a Nógrád vármegyei Magyar Nándor részparti víztározójánál. A gyerekek vasárnaptól szombatig nyaralnak a közeli terenyében. A Regőci Alapítványt Áder János és felesége Herceg Anita 3 éve hozta létre a koronavírus járvány miatt árván vagy félárván maradt gyermekek megsegítésére. Áder János az alapítvány küldetésének nevezte, hogy nagykorúvá válásukig, illetve a diploma megszerzéséig támogassák a gyermekeket, fiatalokat. Mint mondta, próbálják elérni, hogy az állami támogatásokkal együtt biztosítsák az elhunyt szülő kiesett jövedelmét. A NATO-nak nem a körülötte zajló háborúkat, hanem a békét kellene megnyernie, jelentette ki a NATO washingtoni csúcstalálkozója előtt a közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett arra, a NATO 75 évvel ezelőtt azzal a céllal indult, hogy megvédje a tagjai biztonságát. Mára azonban elmozdulni látszik az eredeti céljától, egyre inkább háborús szervezetként viselkedik. Ennek egyik jele, hogy a NATO egyre aktívabb szerepet vállal az orosz-ukrán háborúban, tette hozzá. Ez szerintünk veszélyes, sőt felelőtlen, mert senki sem látja, mi lesz ennek a vége, hova is fogunk kiukadni, mondta Orbán Viktor, kijelentette. Amellett fog érvelni, hogy a NATO-nak vissza kell térnie az eredeti szellemiségéhez. Ukrajna útja a NATO-tagság felé visszafordíthatatlan, jelentette ki Jens Stoltenberg főtitkár Washingtonban a tagországok állam- és kormányfőit tömörítő Észak-Atlanti tanácsülése után a szervezet 75. évfordulós csúcstalálkozóján Washingtonban. Jens Stoltenberg az Ukrajnát érintő szerdán hozott döntésekről elmondta, azok a támogatás növeléséről szólnak. Beszámolt arról, hogy az Ukrajnának szánt nemzetközi biztonsági támogatás legnagyobb részének összehangolása a NATO kezébe kerül, amelyet németországi központból irányítanak egy altábornagy parancsnoksága alatt. A központot kiegészítik a keleti tagállamokban létesítendő elosztó központok, ahonnan a szállítmányokat eljuttatják Ukrajnába, tette hozzá a főtitkár. Ugyancsak a NATO koordinálja majd az ukrán erők kiképzését tagországok területén. A NATO továbbra is a világ legerősebb védelmi szövetsége, amely kész és képes megvédeni magát és tagjait, jelentette ki a honvédelmi miniszter a NATO állam- és kormányfőinek csúcstalálkozója után Washingtonban. A honvédelmi minisztérium távirat-irodához eljuttatott közleményében idézte Szalai Bobrovnicki Kristófot, aki azt mondta, az idén 75 éves védelmi szervezetnek minden korábbinál több és jelentősebb biztonsági kihívással kell szembenéznie. Az ukrajnai háború és a közel-keleti konfliktus globális biztonsági feszültséget okoz, amelynek hatását egyaránt megérzik a tagországok és a szövetség egésze, tette hozzá. Megítélése szerint ebben a helyzetben a csúcstalálkozó általános célja a transzatlanti egység megerősítése. A bankszektor elkezdte a babaváró támogatás módosításával kapcsolatos feladatok végrehajtását. Levélben értesítik az ügyfeleket a határidő meghosszabbításáról, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium a távirat-irodával. A közleményben emlékeztettek, a kormány július 8-án kihirdetett határozata szerint 2026. július 1-jéig meghosszabbították a 2019 és 21 között felvett babaváró támogatásoknál a gyermekvállalási határidőt. A kedvező változást a hitelintézetek hamarosan hivatalosan is közlik az érintett ügyfelekkel, tették hozzá. hangsúlyozták, azok a babaváró programban résztvevő családok, amelyek az esetleges visszafizetési kötelezettségükről már tájékoztatást kaptak, tekintsék azt tárgytalannak, mivel a módosításnak megfelelő új értesítést kapnak majd. Végül az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A déli óráktól ismét erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és akkortól elszórtan záporok, zivatarok kialakulása várható, nagyobb számban a középső ország részben. Estére összeesnek a gomoly felhők, és lecseng a csapadék tevékenység. A keleti szél estére északira, északkeletire fordul, és többnyire mérsékelt marad. Zivatarok környezetében azonban erős viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 34 és 40 fok között alakul. Északnyugaton lehet pár fokkal alacsonyabb a hőmérséklet. Ott 30-33 fok közötti értékek lesznek a jellemzőek. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége lesz Polongainé Valcsev Ivanovéva, a Verva Várt Alapítvány Borsodabói-Zemplén megyei koordinátora, a nyílt örökbefogadásról, felvilágosító kampányról, krízishelyzetbe került kismamákról, önkéntes segítségről beszélgetünk majd. Tartsanak velünk, érdemes! Polongainé Valcsev Ivanovévát, a Várva Várt Alapítvány Borsodabói-Zemplén megyei önkéntes koordinátorát köszöntöm szeretettel a stúdiónkban.
Köszönjük a meghívást, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
Aktualitásokról számoljunk be hallgatóinknak, mi minden történt mostanában, és milyen tervekkel készültök.
Az elmúlt időszakban sem tettük le a lantot, és nem unatkozunk a nyári időszakban sem. Most így az elkövetkezendő néhány hétben kicsit összefutottak az eseményeink, mert hogy van 7-8 olyan kismama, akik azonnali adományt várnának tőlünk, mert tényleg olyan helyzetben vannak, amit a védőnő is, a területileg illetékes védőnő is megerősített, úgyhogy nem dőlhetünk hátra, gyűjtjük az adományokat, és bár mások nyaralnak, jól érzik magukat, ami teljesen rendjén van, mert itt van a hely ennek az időnek. De viszont mi olyan munkát végzünk, hogy az édesanyákat segítjük az ő krízis helyzetükben.
Nem ez az egyetlen tevékenységetek, mondjuk el, hogy mi mindennel foglalkoztok.
Az alapítványnak három fő tevékenysége van, ugye mind a mellett, hogy egy országos szervezetről van szó, több mint 10 éve működünk, és 3 évvel ezelőtt lehetősége volt az alapítványnak arra, hogy hálózatosodjon, és így most már minden megyeszékhelyen működünk, sőt vannak olyan megyék, ahol több helyen is megfordulunk, segítve ezzel azokat a krízis helyzetbe került édesanyákat, akik számára maga a várandóság ténye egy olyan nehéz helyzetbe hozza őket, hogy nem tudnak vele mit kezdeni, és teljesen bepánikolnak, kétségbe esnek, mert hogy van az a élethelyzet, amikor tényleg nem jókor jön a baba. És ilyenkor mi, ha minket megtalálnak, és azért is fogadjuk el mindig ezeket a felkéréseket, amikor az alapítványról beszélhetünk, mert hogy számunkra a legfontosabb cél az, hogy maga az információ eljusson az érintettekhez, hogy megtaláljuk azokat a anyukákat, családokat, fiatalokat, idősebbeket, mert hogy nem csak a fiatalokat érinti a várandóság, hanem azért időnként találkozunk olyan középkorú anyákkal, akik a klimaxra hiszik már azt, hogy hát, hogy ez már nem lehet terhesség, hanem egy menstruációs ciklus kimaradása az a menopauzának, a változókornak a része, és nem így van, mert hogy ők is lehetnek várandósok, és hogy nem ritka az, amikor ilyen helyzetben segítséget kérnek tőlünk. Ez az egyik feladatunk. A másik legfontosabb feladatunk, hogy mint ahogy az alapítvány nevében is benne van, hogy minden gyermek legyen várva várt, ami azt jelenti, hogyha nem tudják a gyereket valami miatt hazagondozni, a védőnő vagy egy ámhivatal nem engedi haza, mert nincsenek meg a megfelelő körülmények, vagy a lakhatása miatt, vagy már az a családban lévő gyerekek elhelyezései miatt, vagy olyan szociális helyzetbe került, ami áthidalhatatlan nehézséget okoz, akkor az alapítványunknál lehetőség van a nyílt örökbeadásra is. Az elmúlt hetekben például Miskolcon is van egy olyan édesanyja, aki úgy döntött, hogy örökbeadja a gyermekét, már találkozott a kiválasztott örökbefogadó szülőkkel, mert hogy nyílt örökbeadásról beszélünk, ahol minden résztvevő, az örökbefogadó is, és az örökbeadó vérszerinti szülő is ismerik egymást, és az alapítványunk koordinálja ezt az egész folyamatot. A harmadik legfontosabb célunk az, hogy meg tudjuk szólítani azokat a 12-18 éves fiatalokat, akik ugye elkezdik a szexuális életüket, azonban nem feltétlenül hoznak felelős döntéseket még ebben az időszakban, nem csak amiatt, mert fiatalok, hanem amiatt is, mert a serdülőkorban alakul ki az agyi területüknek az a része, ami a felelősségnek a kialakításához vezet hozzá, ezért elmondjuk nekik a várandóságnak a kockázatait, veszélyeit, és elmondjuk azt, hogy hát nem egy kismacskát fognak hazavinni, hanem a pocakjában egy baba fejlődik, egy új élet, egy gyermek, egy ember fejlődik, ami nem kis felelősséget hoz ezt követően, amikor megszületik a gyermek. Mert hogy az nem olyan, hogy visszaviszem a menhelyre, mert nem tetszik, mert nem tudok róla gondoskodni, mert amikor sír egy gyerek, a saját gyerekem, akkor nem a szomszéd fogja megvigasztalni, hanem bizony nekem édesanyaként vagy édesapaként én kell ezt megtennem.
Titeket találnak meg a bajba jutottak, vagy a segítségre szorulók, vagy pedig ti keresitek valamilyen fórumokon a segítségre várókat?
Mind a kettő igaz. Például most ez a fórum, ahol a rádióban megszólalhatunk, mi hívjuk azokat a, vagy mi mondjuk el azokat az információkat, amivel minket megtalálnak országosan, de most ugye mi helyben Miskolcon végezzük ezt a tevékenységet, de nagyon sokan keresnek meg például a védőnő által, mert hogy a látókörébe kerül a te körzetébe egy olyan kismama, aki számára tényleg egy krízis helyzetet okoz a várandóság, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy önmagában az, ha valaki szegény, mármint hogy szociálisan szegény, az nem krízis helyzet, ami olvasatunkban. Krízis helyzet az például, mint ami pár hete volt, hogy egy várandós kismamának, illetve a családjának leégett a háza, a szomszédtól terjedt át a tűz az ő házukra, és mindenük oda lett. Tehát, hogy már 37-es kismama, több mint 37-es kismama már ugye felkészültek a gyermekvárásra, és minden elégett. Ez például egy krízishelyzet. Vagy például az is krízishelyzet, hogyha a szülés előtt az apa elhagyja az anyát, és nem tudja biztosítani a gyermek születéséhez megfelelő körülményeket, mert hogy ugye egy várandós, mondjuk egy 6-7-8 hónapos terhes már nem tud elmenni dolgozni, és értelemszerűen ez egy nagyon komoly anyagi kiesés egy család számára. De van olyan is, hogy a gyámhivatal jelzi, vagy a családsegítő szolgálat, hogy a kliensei körében van egy olyan anyuka, aki nem tudja hazagondozni a gyermekét egy teljesen más körülmény miatt, és ilyenkor jövünk mi képbe. Előfordul olyan is, hogy informális csatornákon keresztül például megtudja a kolléganőjéről, rokonáról, barátjáról, szomszédjáról, hogy van egy várandós, és tényleg látszik a kismamán azt, hogy valami történik vele, de nem tud senkivel beszélni az ő bajáról, az ő lelki problémáiról, és hogyha ez a segítő, vagy aki felismeri ezt a helyzetet, mert hogy tényleg itt vagyunk egymás környezetében, mi azt mondjuk, hogy figyeljünk oda egymásra, mert a jelek azok ott vannak előttünk, csak most egy olyan világot élünk, hogy nem nézünk bele egymás szemébe, és nem látjuk meg a szem az a lélektükre, ahogy mondani szokták, és hogyha tudnánk olvasni a másik embernek a szemében, akkor látnánk azt, hogy mondjuk ő eltitkolja a terhességét. Ilyen esetekben is segítünk, csak hogy a környezetünk legyen szenzitív ezekre az emberekre, legyünk szenzitívek azokra az emberekre, akik nap mint nap körülvesznek minket, mert akkor sokkal hamarabb eljut az információ az érintettekhez.
Most zenélünk egy kicsit, utána folytatjuk ezt a beszélgetést.
Van, hogy pedig sok százal látok, van, hogy éged a magány. Néha kérdezel, de nem jön a válasz, soka nem is attal áll. Van, hogy csókolnál, de nincsen ott senki, kinek kezed nyújtanád. Néha szól, hogy elmond, mi van bent, aztán nem nyílik.
hogy a siker a minden, pedig belül ég és fáj. Nagy az éjjelzés, és égnek a fények, szíved mégis másra vár. Néhány szürke nap, sok féltékeny ember, s minden álmod porba ér. Kell egy jó barát, ki szépen szól hozzád, és a kedved visszatér.
Folytatjuk beszélgetésünket Polonka Inéval, Cseh Vivanovével, a Várvavárt Alapítvány Borsoda-Bújzemplén megyei koordinátorával. A folytatásban egy kicsit beszéljünk az nyílt örökbefogadásról, például az örökbeadó szülő dönthet úgy, hogy ennek a szülőnek nem akarja odaadni, vagy választhat szülőt?
Mind a két oldal választhat. Az örökbeadó, tehát a vér szerinti szülő is, amikor találkozik az örökbefogadó kiválasztott szülőkkel, ugye ez úgy történik, hogy egy várólistán egy telefonhívással születik meg ennek a családnak az új családtagja, a gyermeke, és dönthet úgy az édesanyja, amikor találkozik az örökbefogadó szülőkkel, akiket először fényképen lát, tehát hogy úgy lehet jelentkezni az alapítványhoz, hogy ír egy kérvényt, hogy miért szeretné örökbe fogadni. Rendelkeznie kell a gyámhivatal, tehát a területileg illetékes gyámhivataltól egy úgynevezett határozattal, hogy ő, tehát hogy megvizsgálták az anyagi helyzetét, egészségügyi állapotát, alkalmasnak találta a pszichológus őket arra, hogy ők örökbe fogadjanak egy gyermeket, és ez az egész ad ki egy határozatot, amivel nekik, az örökbefogadó szülőknek rendelkezniük kell, és először fényképeket küldenek el magukról, hogy hát kifejezzék a szándékukat, hogy szeretnének egy gyermeket örökbefogadni, vagy azért, mert nincsen, vagy azért, mert már van, de szeretnének testvért. Mindig más az indok, de egy elképesztően nagy várakozás és vágyakozás van a gyermek iránt. Ugye szokták mondani, hogy egy nő két dolgot tesz meg, vagy az, hogy legyen gyereke, vagy az, hogy ne legyen gyereke, és akkor értelmszerűen abort a gyermekét, de akik viszont kifejezik a szándékukat, hogy szeretnének gyermeket örökbe fogadni, ott már egy akkora egy évek óta tartó vágyakozás van, hogy ott már felkeltik az érdeklődést az újszülött iránt. Ez az egyik oldal, és az örökbefogadó szülő is választhat abban az esetben, amikor meglátja a megszületett gyermeket, mert hogy mi felhívjuk telefonon őket, bárhol is vannak az országban, felhívjuk őket telefonon, hogy megszületett egy gyermek, meg lehet nézni akármelyik város, akármelyik kórházában, ahol a gyerek született, és volt már olyan Miskolcon is, hogy megszületett a baba, és egyszerűen nem érezték, hogy az az ő gyermekük, nem érezték azt, hogy nekik haza kellene vinni azt a gyermeket, nem olyan volt, mint ahogy ők a várakozásukban elképzelték, és ilyenkor nagy zokogás van, tehát hogy nagy döntéseket kell ilyenkor meghozni, mert ez a szóban is benne van, hogy örökbe fogadjuk a gyermeket. Tehát, hogy nincs olyan, hogy én most azt mondom, hogy ezt visszaviszem, mert ő nem az én gyerekem, hanem hogy ez tényleg egy visszafordíthatatlan folyamat lesz. És mind a két oldal mondhatja azt, igen, hogy hát a fénykép alapján is, meg a személyes találkozás alapján is, a vér szerinti szülő is mondhatja, hogy nem szívesen adnám ennek a családnak oda, meg a örökbefogadók is mondhatják, hogy viszont nem érezzük azt, hogy ez egy gyermek a miénk lenne.
Előfordult mégis, hogy később meggondolta magát a vér szerinti édesanyja? És ilyenkor mi történik? Tehát nem tehet semmit?
Legutóbb nem olyan régen volt egy az országban, egy bizonyos városban, teljesen mindegy, hogy melyikben, tehát nincs jelentősége, hogy elindult az örökbefogadási folyamat, megnézték a örökbefogadó szülők a gyermeket, és az édesanyja is, természetesen az édesanyjának joga van megnézni a gyermekét, meg is kérdezik a kórházba, hogy szeretné-e látni, szeretné-e szoptatni, szeretné-e gondozni az alatt az időszak alatt, amíg a kórházba együtt vannak, és az édesanyja, a vér szerinti anya meggondolta magát, és azt mondta, hogy nem, nincs szíve odaadni a gyermeket egy olyan személynek, vagy egy olyan családnak, akit ő előzőleg kiválasztott, előzőleg ők találkoztak, de amikor megszületett a baba, akkor meggondolta magát, és úgy döntött, hogy inkább hazaviszi. Megoldja, nem tudta otthagyni.
És mi van, ha később gondolja meg magát, mondjuk egy évvel a születés után?
Erre nincsen lehetősége. A törvények azt mondják ki, hogyha megtörténik az örökbeadás, akkor már mint a gyámhivatal előtt, gyámhivatalnál ott van minden résztvevő, az örökbefogadó család, az örökbeadó vérszerinti szülő, az alapítvány részéről az, aki az örökbeadásokat bonyolíthatja, és a gyámhivatalnak a ügyintézője. Egy minimum 4 ember mindenképpen ott kell ehhez a folyamathoz lenni, elkérik az iratokat, és ott hoznak egy határozatot. Kikérdezik őket az eset összes körülményéről, miért szeretnék örökbefogadni, illetve miért szeretné a babát örökbeadni, és ezt követően egy határozatot hoz a gyámhivatalnak a munkatársa, ami egy ideiglenes elhelyezési határozatról szól. Ez azt jelenti, hogy az édesanyának a szülést követően, vagy a határozathozataltól követően 6 hete áll rendelkezésre arra, hogy meggondolja magát. Ha úgy dönt a 6 hét alatt, a szülés után 6 héttel, hogy nem tudja elengedni a gyermeket, mindig a gyerek körül forognak a gondolatai. Ugye ez egy érzelmileg egy elképesztően nagy hormonbomba, amikor a szülés után felszabadul egy édesanyába. Maga az öröm, hogy született egy gyermeket, de egy óriási dráma, hogy nem gondozhatja, nem viheti haza, mert hogy a körülményei olyanok. Viszont a törvény lehetőséget ad az édesanyának, hogy 6 hét alatt, ha rendezni tudja a körülményeit és nem tud lemondani, akkor személyesen be kell fáradnia a területileg illetékes gyámhivatalhoz, ahol a határozatot meghozták, és személyesen kell arról nyilatkoznia, hogy szeretné visszakapni a vérszerinti gyermekét. Volt már ilyen is.
Működésedek alatt körülbelül hány gyermeket adtatok, közvetítettetek örökbe?
Ez minden évben van körülbelül Miskolcon egy 2-3 gyermek, akit eddig örökbe adtunk. Az idén Miskolcon már volt 2, és még nincs vége az évnek, mert hogy még körülbelül a felénél járunk, úgyhogy még várható az, hogy örökbe adunk 1-2 babát mindenképpen. Éves szinten körülbelül mindig változó. Az alapítványunknak nem az a célja, hogy örökbe adjon. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy a Várhovárt alapítványnak országosan nem az a célja, hogy minden áron minden gyereket örökbe adjon, hanem az a célunk, hogy a gyermek a családba kerüljön vissza, a vérszerinti szülőknek a családjába kerüljön vissza. Ezen dolgozunk. Nekünk erre van tulajdonképpen 9 hónapunk, illetve nem pont 9, hanem annyi, amikor a látókörünkbe kerül az édesanyja. Lehet, hogy 12 hetesen keres meg minket, de lehet, hogy csak 32 hetesen, és annyi idő áll a rendelkezésre az alapítvány munkatársainak, hogy a gyermeket a családba visszahelyezzük. Ez számunkra ez a krízis kezelés. Nekünk ez a krízis, hogy azt megoldjuk, hogy a családban maradjon a gyermek, és ezért azt tesszük meg, hogy egyeztetünk a védőnővel, egyeztetünk a családsegítővel, esetmenedzserrel, ha szükséges a gyámhivatallal, és ez a jelzőrendszer, amiben mi civilként részt veszünk, azon dolgozunk, hogy a gyermek hazagondozhatóvá váljon. Ha ehhez az szükséges, hogy adjon az alapítvány babakocsit, kiságyat, babaruhát, kelengyét, tehát mindent, ami egy újszülött fogadásához szükséges, akkor az alapítvány ezt biztosítja. Viszont ha az anya ezt eldönti, hogy ez megoldhatatlan, áthidalhatatlan, jogilag nem tudjuk megoldani, a gyámhivatali ügyintézés nem teszi lehetővé, mert hogy már az anya több gyereke nevelőszülőnél van, akkor viszont felajánljuk az édesanyának, hogy adjon esélyt annak a megszületendő gyermekének, hogy jobb sorsa legyen, mint azoknak a gyermekeinek, akik már élnek és nevelőszülőknél. Ugye ismerjük a nevelőszülői hálózatot, és tényleg minden tiszteletem a nevelőszülőké, hogy idegen gyermekeket átmenetileg nevelnek, de azért nagyon sok rossz példát is látunk, hogy milyen körülmények között vannak a gyerekek, és mondom, tényleg hangsúlyozom, tisztelet a kivételnek, de a célunk az, hogy a gyermek, aki megszületik, az jobb sorsa legyen érdemes, mint azok, akik már a rendszerben benne vannak rossz értelemben.
A nyílt örökbefogadás azt is jelenti, hogy a vérszerinti édesanyja tudja, hogy hol lakik majd a gyermeke?
A határozatban minden adat szerepel, tehát amit a gyámhivatal elkészít, vagy meghoz határozatot, abban mindenkinek minden adata szerepel, tehát hol lakik, mi az anyja neve, stb. Stb. Tehát minden, mint egy házasságkötéskor körülbelül, minden adat szerepel, viszont a vérszerinti szülő a gyermekkel csak az alapítványon keresztül tarthatja a kapcsolatot. Ezt mind mi a terhes gondozás során felhívjuk erre a figyelmet, hogy külön direktben nem mehet el a Szigliget főút 42 alá, ahol természetesen ez fiktív cím, fogalmam sincs, mi van ott, most mondtam egy nevet vagy címet. Tehát, hogy nem mehet el oda, és nem zaklathatja az örökbefogadó családot, sőt a gyermeket sem, mert hogy nagyon megzavarja a lelki fejlődését. Nincs is rá joga, hiszen hogyha van egy határozat, akkor, ahogy az előbb említettem, örökbe szól az, hogy én odaadom a gyermekemet. Olyan szinten, hogy a örökbefogadott gyermek már átveszi az új családjának a családnevét, jogosult arra, hogy örököljön a családtól. Tehát egy új személyi azonosságot kap, már csak az anyakönyvi hivatalban szerepel az, hogy a vér szerinti anyának mi a neve, hol született, tehát a tényleges valóságos adatok, az új anyakönyvi kivonatában már az örökbefogadó anya szerepel anyaként. Tehát, hogy rendkívül érdekes maga a helyzet, és ilyen módon, hogyha tartani szeretné a kapcsolatot, vagy szeretne fényképet a gyermekéről, akkor az alapítványon keresztül ezt megteheti. Első körben a születés után 3 hónappal, tehát az örökbeadás után néhány héttel, majd 6 hónapot követően, utána pedig a születésnapokon kérhet a vér szerinti anyafotókat az alapítványon keresztül.
Nézzük most a gyermek szemszögéből, mikor van joga megismerni a vér szerinti szüleit vagy édesanyját, és kérheti-e az örökbeadó édesanyja, hogy ne tudja meg, hogy ki is ő.
Ez érdekes helyzet. Ugye, ahogy a gyerekek érnek, így értelmileg érnek, tehát kognitív fejlődésük elindul, minden gyermekben tapasztaljuk azt, hogy felébred a vágy bennük arra, hogy a vér szerinti szüleit megismerje. Sőt, az örökbefogadó szülőknek is célja az, hogy már kicsi korától, a gyermek életkorának megfelelő módon elmondják, hogy nem az anya a pocakjában növekedtél, hanem egy telefonhívást kaptunk, hogy mi ugyanúgy szeretünk téged, mint ahogy az édesanyád. Az édesanyád annyira szeretett téged, hogy lemondott rólad a mi javunkra, hogy neked jobb sorsod legyen. Tehát már egy óvodáskorú gyermeknek is el lehet, sőt el is kell mondani. Sőt, ami a gyámhivatal szervezett, ami most már nem kötelező, eddig kötelező volt, de egy törvényi változás miatt most már nem kötelező ezen a 40 órás oktatáson részt venni. Ott ez egy központi eleme az oktatásnak, hogy a gyermeket felkészítsük arra, hogy nem a vér szerinti gyermekünk ő, hanem egy örökbefogadott gyermek. Mert hogy nagyon sok olyan rossz példa van, hogy a gyerek, amikor 18 évesen megtudta, hogy nem a szülei a vér szerinti szülők, akkor sokan öngyilkosságot követtek el, hogy ő kicsoda valójában. Tehát egy nagyon komoly identitászavart, nagyon komoly identitás problémát okoz az a fiatalban, hogy nem tudja, hogy ő honnan jött, hova megy, mik a gyökerei, kik a szülei, miért döntött a vér szerinti anya úgy, hogy őt örökbe adják. Tehát egy nagyon komoly vívódás ez, főleg a serdülőkorban, amikor nem csak hogy a hormonbomba robban be, hanem egyáltalán az útját keresi. Egy 14 éves gyerekről beszélünk, és 4 év múlva pedig már 18 évesen már jogosítványa van, büntethető, tehát felnőtté válik 4 rövid év alatt, és ez alatt egy olyan változás történik a testében, lelkében, alapjáraton serdülőkorban, amire még hogyha ráfejeljük ezt a krízist, hogy nem a vér szerinti szülei azok, akit annak gondolt, hanem az örökbefogadó szülei, ezért már elkezdik ilyenkor már keresni azt, hogy kik ők valójában, honnan jöttek, hová tartanak, és nem ritka az, hogy elkezdik kutatni a gyökereiket Facebookon, vagy bármilyen más formában bemennek az anyakönyvi hivatalokba, a gyámhivatalba, és akarják tudni, hogy kik a szülei. Azonban akkor, amikor szembesülnek vele, hogy mennyire lecsúszott szülei vannak, hogy olyanok, hogy szinte hajléktalanná váltak az évek hosszú sora alatt. Már akkor is krízisben voltak, amikor várandós lett az anya, és ugye az évek hosszú sora alatt nem biztos, hogy egy olyan gyökeres fordulatot vesz a szülőknek az élete. Nem ritka az, hogy drogos, alkoholista, stb. Most nem mennék bele ezekbe a hátterekbe, az is, hogy megér mondjuk egy beszélgetést, de rájön arra, hogy az életnek a napos oldalára került azzal, hogy őt örökbefogadták a szülei, mármint az örökbefogadó szülei, és rájön arra, hogy mennyire szerencsés ő, hogy kapott az élettől egy új esélyt arra, hogy ő változtasson a sorsán, mert hogy ne ugyanazt a sorskereket élje, mint az alkoholista szülei, vagy a prostituált anyja, hanem ő kapott egy új esélyt, hogy egy olyan családba került, ahol őt tényleg várva várták.
Itt folytatjuk zene után.
Még egy ránk egy új élet, nyugodtan mindent bízd rám. Tenger, a föld és ég, én és a mindenség, örökké vigyázunk rám.
Ártatlan kis lélek, vár ránk egy új élet, nyugodtan mindent bízd rám. Tenger, a föld és ég, én és a mindenség, örökké vigyázunk rám.
Ártatlan kis lélek, vár ránk új élet, nyugodtan mindent bízd rám. Tenger, a föld és ég, én és a mindenség,
Polonkainé Valcsev Ivanovévával, a Várva Várt Alapítvány megyei Borsodabói Zemplén megyei koordinátorával beszélgetünk. Várólista. Még egy kicsit maradjunk a témánál, tehát az örökbefogadás témájánál. Várólista milyen hosszú?
Mindig változik, igyekszünk. Tehát nincs olyan, hogy valakit előre veszünk, nincs olyan, hogy pénzért lefizetnek minket. Az alapítványunk teljesen átlátható, transzparens módon működik, teljesen ingyenesen végezzük a munkánkat. Mi önkéntesek, például benne van a szóban is, hogy önkéntesként, önkéntesen végezzük ezt a munkát, van privát életünk, munkánk, családunk, és a hát idézőjelben tenger sok szabadidőnkből gondozzuk ezeket a várandósokat, és intézzük az örökbeadást. A várólista mindig változik, de nem olyan túl hosszú, mint ahogy azt sokan gondolják. Vannak, tényleg nagyon sok múlik a szerencsén. Volt egy olyan történet néhány hónappal ezelőtt, hogy született egy gyermek, teljesen mindegy, hogy hol az országban, és a várólistán a következő jelöltet hívták fel telefonon. Megörültek neki, jaj, de jó, született egy gyermekünk, megnézték, mondtuk, hogy akkor lehet jönni intézni az örökbeadást, és a határozatot, amit a gyámhivatal kiad, az egy évig érvényes, és néhány nappal ezelőtt lejárt az a határozat, tehát, hogy nem voltak jogosultak az örökbefogadásra. Akkor értelemszerűen a telefonon, a listán hívjuk a következő jelöltet. Nem csörgött ki a telefonja. Hívtuk a következő jelöltet. Kicsörgött a telefon, de ahol külföldön voltak, teljesen nem volt aktuális nekik az, hogy egy gyermek jöjjön a családba, nem voltak rá felkészülve. Hívtuk a következő jelöltet, azoknak nem volt megfelelő az a paraméter, amivel a gyermek született, mert hogyha mondjuk kisfiút vártak és egy kislány született, akkor ők nem szerették volna ezt örökbe fogadni. Tehát oké, hogy van egy várólista, de elképesztő módon a szerencsén múlik az, és mindig azt tapasztaljuk, két dolgot tapasztalunk, hogy az örökbe fogadható gyermek választja ki a szüleit. Tehát ez nem tudjuk miért, de mindig abba a családba kerül, ahol tényleg a legjobban belepasszol, és ahogy látjuk a fotókat, szinte rendkívüli módon hasonlít az örökbefogadó szüleire is a gyermek, aki megszületik, ez az első észrevételünk így a hosszú évek alatt. A másik, hogy minden örökbefogadható gyermeken van egy különleges karisz, van egy ilyen különleges Isten kegyelme, vagy nem is tudom, hogy fog. Egy olyan légkör veszi körül ezeket a gyermekeket, hogy ilyen szeretetteli az egész gyermek, és most, ami volt örökbeadás Miskolcon, ott például az a vér szerinti anya, hogy elmondta, hogy több gyereke van, de hogy ez, amit örökbeadott, ő volt a legszebb, legkülönlegesebb az összes közül, és így érzelmileg rendkívül nehezen tudott leválni róla. Tehát, hogy mindig van egy ilyen különlegesség ezeken az örökbefogadható babákon, amivel úgy valahogy felhívja a figyelmet arra, hogy oké, anyám lemondott rólam, hogy egy nagyon komoly hátránnyal indulok az életben, viszont ezt valahogy az élet úgy pluszba odaadja neki, hogy ne erre tekintsünk, hanem kap egy tök új esélyt egy új családnál.
Tehát lehet választani például nemet örökbefogadásnál?
Így van. Amikor egy család jelentkezik hozzánk, és kifejezi a szándékukat arra, hogy ők szeretnének örökbefogadni egy gyermeket, megadhatnak származási megkötést, a nembeli, tehát hogy fiú, kisfiút vagy kislányt. Van olyan család, aki például fogyatékos gyermeket nem szeretne, van, aki viszont örül annak, mert hogy megvan rá minden anyagi egy fogyatékos gyermekkel, mondjuk egy koraszülött babával, ők fejlesztő órákra vagy lehetőségekre járjanak. Tehát, hogy van mindenféle mindenféle elvárás, vagy mindenféle megkötés, és ami éppen a legjobban passzol a megszületett gyermekhez, őt választják, és a vér szerinti anyától is mindig megkérdezzük, amikor leülünk vele beszélgetni, és kifejezi a szándékát, hogy ő szeretné a gyermekét örökbeadni, akkor tőle is mindig megkérdezzük, hogy milyen elvárása van az új szülők felé, az örökbefogadó szülők felé, és elmondják, hogy mondjuk vagy egy, tehát hogy ne legyen még gyermekük, hanem az ő gyereke legyen az első. Van, aki azt mondja, hogy nem bánja, hogy már a többediként kerül a családba. Szeretné, hogyha mindenki, minden vér szerinti szülő elmondja, hogy szeretné, hogyha jobb sorsa legyen, mint ami neki volt, hogy jó körülmények között éljen. Tehát, hogy ők is kifejezik a szándékokat, hogy hova adják. Mikor nyugodtak, amikor a legjobb helyre tudják adni a gyermeküket.
Van maximális száma az örökbefogadható gyerekeknek családonként?
Értelemszerűen azok vannak mindig elől, akinek egyáltalán nincsen gyermeke, aki az első gyermeket szeretné örökbefogadni, és ezt követően jönnek azok, aki már testvérgyereket szeretne örökbefogadni. Nem ritka az, hogy egy édesanya ugyanahoz a családba adja a második örökbe adott gyermekét, tehát hogy két gyereket ad sajnos örökbe. Volt olyan esetünk is, amiről tudtunk, hogy egy édesanya örökbe adta a gyermekét, és 9 hónappal korábban pedig a lánya is örökbe adott gyermeket. Úgyhogy az élet a legnagyobb forgatókönyvíró, nem is tudnánk kitalálni, tehát hogyha mondanák, hogy találjak ki valami fiktív dolgot, nem tudnék olyat, mint amit az élet maga történetként ír minden egyes krízis helyzet esetén.
Említetted, hogy az elsődleges cél, hogy a vér szerinti anyához kerüljön a gyermek, és ebben próbáltuk minden segítséget megadni. Hallgatóink hogyan segíthetnek ebben?
Minden pénteken van nálunk aranyúra ügyelet, ami azt jelenti, hogy pénteken a Vörösmarty utca 45 szám alatt van a Miskolci központunk, egy 4 emeletes bérházsor, egyen üzletsoron vagyunk. Minden pénteken aranyúra ügyelet van, oda várjuk az adományokat. Minden olyan dolgot várunk alapvetően, ami egy újszülött fogadásához, gondozásához szükséges, és legfőképpen otthon már csak a helyet foglalja, mert nincs rá szükség, viszont nekünk meg nagyon-nagyon jól jön. Babakocsi, kiságy, babaruha, pelenka, popsi törlő, cumi süveg, tehát most törölköző, tehát minden, tényleg minden, amit egyébként egy újszülött fogadásához az édesanyja megvenne magának és számára felesleges. És hát most a nyári időszakban sok mindenből ki vagyunk fogyva, mert hogy az emberek azért nyaralással töltik az idejüket, de ilyenkor is van örökbeadás, ilyenkor is születnek gyermekek, és ilyenkor is sajnos vannak krízisben lévő édesanyák, akiken viszont segítenünk kell, mert ha már megszólítanak minket, akkor már oda kell tennünk magunkat és segítenünk kell őket.
Gondolom nem lehet könnyű tárolni sem ezeket az adományokat, ha éppen érkezik egy nagyobb csomag, van helyetek?
Igen, egy 62 négyzetméteres 4 helyiségből álló központunk van Miskolcon, aminek 2 raktárhelyisége van. Az egyik helyiségben a nagyobb adományokat, mint a babakocsit, kiságyat, kádat, babakádat tárolunk. A másik helyiségben pedig nagyon szépen szét van szortírozva méretenként, ugye 50-es a legkisebb újszülött méret, mármint koraszülött méret. Onnan indul az 50-es mérettől, és egészen a 80-as méretig gyűjtjük a ruhákat. Ha van nagyobb ruha, vagy van mondjuk felnőtt ruha, vagy kismamáknak szánt SS, MS méretű kismama ruhák, akkor azt is elfogadjuk, mert sokszor azt is kérnek tőlünk. Úgyhogy méret szerint kisfiúnak, kislánynak szét van válogatva, és azonnal össze tudjuk rakni egy fél órán belül, hogyha valaki adományt kér tőlünk, és tényleg bajban van.
Puha bőrének illatát. Neki én, és nekem ő az, kivel teljes a világ. Sokáig tartott, még eljött hozzám, de megérte ennyit várnom. Az élet sosem volt szebb vagy jobb, mint most, hogy vele megoszthatom. Yeah!
sarkon, csupa csoda kirándulás. Nem cserélném el senkivel, amit kaptam. Nekem jó így minden. Amíg a gyermekem itt van, az életem szép, és minden rendben.
Harmadik tevékenységetekről, tehát a felvilágosító kampányokról beszélgessünk, hogy hogyan is működik, iskolákban is próbáltátok, ugye?
Így van, hát ugye az alapítványunknak az Értékes vagy című prevenciós kampánya működik, és többen az országban, nagyon sokan ki vagyunk oktatva, ebből vizsgáztunk is, frissítjük a tudásunkat, azonban a Covid teljesen közbeszólt, mert mikor elindultunk volna ezzel a programmal, akkor teljesen leállt az oktatás, nem tudtunk, nemhogy az iskolákból bemenni, az otthonunkból nem tudtunk kimenni, tehát ilyen kényszerből karanténba került az egész ország. Azonban szeretnénk ezen változtatni, hogyha megszólítanak minket az iskolák, az osztályfőnökök, az iskoláknak a vezetői, akkor nagyon szívesen kérésre elmegyünk, és megtartjuk ezeket a preventív előadásokat. A prevenciót megtartjuk, és beszélünk arról, hogy miért fontos az, hogy a felelős döntéseket hozzanak a fiatalok. Az előadásunknak része, egy fontos része, hogy van egy magzatbabánk, ami szilikonból készült, Amerikában gyártották, és mi a rendelkezésünkre áll, és megmutatjuk a gyerekeknek, hogy egy 3 hónapos, tehát 12 hetes magzat mekkora, körülbelül akkora, mint mindenkinek a kis ujja, kb. Úgy kell elképzelni. Mindene megvan, füle, szeme, keze, lába, mindene megvan, dobog a szíve, és az azért fontos ez, mert hogy ezzel demonstráljuk azt, hogy Magyarországon 12 hetes korig engedélyezett az abortusz, és sok helyen tudatlanságból vagy félrevezetés miatt azt mondják, hogy ez még 12 hetesen csak egy sejtcsomó, és ezzel mi mutatjuk azt, hogy szó nincs arról, hogy egy sejtcsomó lenne, hanem ez egy kifejlett magzat, annyi, hogy súlyban növekednie kell ennek a gyermeknek az anya pocakjában, de mindene megvan, és nagyon támogatjuk azt, hogy a magzat a szívdobbanás törvényt, vannak olyan államok, például Amerikában, ahol ezt már bevezették, és az abortusz előtt az édesanyának az ultrahangon meg kell hallgatni a gyermekének a szívhangját, mert hogy ő egy élő ember, tehát hogy azt gondoljuk mi az életet, nem onnan datáljuk, amikor megszületik valaki, hanem akkor, amikor megfogan. És nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezekért a gyermekekért tulajdonképpen, ezekért lobbizunk, ezekért állunk ki, ezeknek a hangját erősítjük fel, hogy itt vagyunk, élünk, és adjatok esélyt arra, hogy megszülessünk, mert lehet, hogy ő lesz a következő Ronaldo, lehet, hogy ő lesz a következő Beethoven, lehet, hogy ő lesz egy olyan szívsebész, aki feltalál valamit, de amúgy meg lehet egy jó asztalos is, tehát hogy teljesen mindegy, hogy mi, hanem adjunk lehetőséget ezeknek a gyermekeknek megszületni, hogy megmutassák azt, hogy ők tényleg értékesek ennek a világnak, mert hogy mindannyian egyszerű és megismételhetetlen egyedek vagyunk, nincs több belőlünk, nincs több András, nincs több Évi, és még egy csomó nevet felsorolhatnék, és mi fontosnak tartjuk, hogy ezeknek a gyermekeknek a hangját mi civilek felerősítjük.
Ha tippelned kéne, a működésetek alatt hány abortuszt akadályoztatok meg, akár örökbefogadással, akár segítséggel, a krízisbe jutott kismamának segítséggel?
Ez jó kérdés, mert erre vannak konkrét statisztikáink, tehát vannak olyan beszélgetéseink, amelyek akkor történnek meg, amikor felhív egy édesanya minket, hogy abortusz előtt áll, jövő héten mennie kell abortuszra, és ilyenkor megmozdítjuk az egész országot. Ha vannak kifejezetten olyan önkénteseink, akik nagyon jók ebben az abortusz előtti megbeszélésekben, beszélgetésekben, ahol az anyával elbeszélgetünk, és azt a kérdést tesszük ilyenkor fel, hogy mire van szükséged ahhoz, hogy megtartsd ezt a babát. És sokszor erre a triviális kérdése az, hogy nem tudom megvenni a babakocsit, nem tudom megvenni a kiságyat. És annyira triviális az, hogy emiatt abortálnak embereket, és mi ezen mindig megdöbbenünk, és ezen mindig ledöbbenünk, hogy vajon csak ezen múlik egy 100 000 forintos, hogyha újonnan megvesz egy 100 000 forintos babakocsin, vagy használtan sokkal olcsóban meg lehet venni. És akkor mi feltesszük a kezünket, hogy itt vagyunk, és adunk. Nyilvánvalóan nem tudjuk az egész életében támogatni a gyermeket, a megszületendő gyermeket, de hozzáteszem, hogy egy krízishelyzet sem tart évekig, 10-20-30 évig, hanem pillanatnyi állapot, amikor egy olyan beszűkült állapotba kerül az édesanyja, hogy tényleg nem látja a megoldást. Mi pedig oda nyújtjuk a kezünket felé, hogy itt vagyunk és segítünk. És nagyon sok baba megszületett már, sajnos nem tudok konkrét számot mondani, de ilyen 10-20-as nagyságrendben vannak ezek a számok, amikor kifejezetten abortusz előtt hívják fel az alapítványunkat, hogy segítsünk nekik.
Önkéntesek jelentkezését várjátok a munkátokhoz?
Jelenleg stabil csapattal dolgozunk, akik most egy olyan 10 és 15 fő között mozognak, ugye nyári időszakban kevesebben, amúgy többen. Szakemberek vagyunk mindannyian. Többen jelentkeztek már hozzánk, például kócsok vagy dúlák, akik azt mondták, hogy ők ebben vagy abban tudnának segíteni. Azonban maga a kríziskezelés egy nagyon nagy felelősség. Tehát, hogy mikor egy beszűkült tudatállapotban kell valakivel beszélni és meggyőzni arról, hogy egy olyan döntést hozzon meg, ami egy életre szóló folyamatot jelent, ott nem szívesen vonunk be laikusokat ebbe. Mi ugye évek óta ezt csináljuk, meghallgatjuk őket, hogyha szükség van rá, akkor fel van írva a telefonszámuk, és akkor tudnak segítséget nyújtani, de ez egy olyan komoly kríziskezelés, amikor élethalál felől döntünk, és tényleg ebben semmi túlzás nincsen, és ez a jól beállt régi csapat, akikkel együtt dolgozunk a kezdetektől, ők gyermhivatali területen, gyermekvédelem területen dolgoznak, iskolákban dolgoznak, van serdülőkkel kapcsolatuk, vagy tanárok akár, vagy mentálhigiénikusok, tehát mind-mind olyan szakemberek, akik már találkoztak olyan helyzetekkel, amiket mi kezelünk, tehát mi speciálisan csak ezt a várandós terhes kríziskezelést vállaljuk fel. És örülünk neki, hogyha valaki életvezetési tanácsokat ad, de amint elkezdeni a kríziskezelést, rájön, hogy ő ezt nem akarja csinálni, mert ez brutál fárasztó. Tehát, hogy tényleg mi is fizikálisan elfáradunk, amikor mondjuk egy bántalmazott kapcsolatban kell valakit menekíteni, mert terhes, és az utcáról szedik össze a jó lelkű vagy jó szándékú emberek, nekünk el kell őt helyezni, úgymond tanúvédelmi programba kell őket belehelyezni, mert egy bántalmazott kapcsolatban menekíteni kell, és még mi sem tudjuk, hogy az ország melyik részére menekítjük, mert hogy az áldozatsegítő központtal is együtt dolgozunk. Tehát ez egy olyan komoly kríziskezelés, amiről én mindenkit lebeszélnék. Tehát komolyan. Én ha tudom, hogy ilyen lehet, el se kezdem, de most már benne vagyok a közepébe, és csinálnom kell, de most már van annyi tapasztalatunk, hogy most már tudjuk, hogy egyes helyzetekhez hogyan nyúljunk hozzá.
Később követitek a gyermek életét, akár csak a szülő, a vérszerinti szülő kérdésére is említetted, hogy ti vagytok a kapcsolat, úgymond az örökbefogadók és az örökbeadók között, tehát követitek valamennyire a gyermek életét?
Érdekes kérdést tettél fel, mert két irányból közelítem meg a válaszadást. Az örökbefogadó szülők részéről van egy, hát ha nem is túl szoros, de egy ilyen évi egy-két kapcsolódás, amikor direktben mondjuk Viberen, Messengeren, bármilyen más formában küldenek nekem képet, de az sem ritka, hogy karácsonykor egy csomagként kapok egy fotót az örökbe adott gyermekről, akit én gondoztam, tehát van olyan, hogy én vagyok ott a szülésnél, és küldik utána az örökbe fogadó szülők a gyermekről a képet. Például van egy ilyen család, nagyon jó viszonyban vagyok velük, és egy remek kislány született meg néhány évvel ezelőtt, és tudom, hogy fejlődik, és nagyon szép, gyönyörű kislány lett. Azok az édesanyák, akik vérszerinti anyaként örökbe adják a gyermeküket, velük viszont nulla kapcsolatom van. Tehát tényleg semmi, nem tudok róluk semmit. És bár látom mondjuk egy-egy bejegyzésben, hogy halad az életük, és ha rá is írok, akkor nem válaszolnak rá. És tudom, hogy ez nem nekem szól. Tehát nem Évinek szól ez a fajta magatartás, hanem az életük egy nagyon komoly, nagyon mély szakaszában találkoztam velük, és nem nagyon szeretnének arra emlékezni, hogy nekik van egy gyermekük valahol, amihez én asszisztáltam a megszületéséhez, a terhes gondozáshoz, és nem haragszanak rám, tudom, hogy nincs semmi harag bennük, csak egyszerűen ez egy olyan mély trauma bennük, amit igyekeznek minél mélyebbre lenyomni, és igyekeznek minél normálisabb életet utána élni. Ha már lehet egyáltalán arról beszélni, hogy valahol van a világban egy gyermeke, és nem tudja, hogy mi van vele, mert hogy valahol mégis édesanyja, és ez tovább eszkalálódik akkor, hogyha mondjuk valaki császárral szülte meg a gyermekét, akkor egy vágás a hasán mindig emlékeztetni fogja arra, hogy valahol valamikor egy rossz döntést hozott, mert belement egy olyan kapcsolatba, aminek mondjuk lehet terhesség lett a vége, utána kihordta a terhességet, megszületett, és mivel nem tudta megoldani ezt a helyzetét, ezt a gyermeket örökbe adta. És ezekkel az édesanyákkal sokszor szinte semmilyen kapcsolatom nincsen.
De akkor, amikor sikerül mondjuk a krízis helyzetet segíteni, és ott marad a baba a vér szerinti édesanyánál, akkor ott jó a kapcsolat, vagy általában hálásak az ilyen édesanyák ezért a pillanatért, amikor kellett a segítség?
Így van. Mindenféle ember itt is előfordul. Van, aki hálás és évek múlva is örül neki, hogy segítettünk neki abban, hogy a gyermeke megszülessen. Van, aki abszolút nem, és nem, még csak egy köszönetet sem mond. Sokszor ilyen azt gondolják az emberek, hogy ez jár nekik, idézőjelben jár, vagy nem tudom, hogy hogy. De nagyon, egy krízis helyzetben nagyon jól kijön az, hogy kinek milyen az alapszemélyisége. Hogyha valakiben van hála, akkor ez kifejeződik, de hogyha azt gondolja, hogy az alanyi jogon jár neki, akkor nem. Akkor sajnos nem. És tudjuk, hogy ebben sem lehetünk előítéletesek, hanem mi azt a pillanatnyi helyzetét kezeljük, és akkor tudjuk, hogy ahogy nekünk az egyetemen megtanították, hogy az ember rendkívüli helyzetben rendkívüli módon viselkedik, és neki ez tényleg egy rendkívüli helyzet, és azt nem veszük magunkra, hanem a kríziskezelés részeként tekintünk erre.
Nem a ti feladatotok egyértelműen, de ellenőrizni tudjátok, hogy jó helyre került-e a baba mondjuk örökbeadásnál?
Ez is egy nagyon jó kérdés. Tekintettel arra, hogy mi minden ügyet, minden kérést úgymond ellenőrzünk a védőnőkön keresztül, hogy valóban krízis helyzetről van e szó, mint ahogy a család állítja. Valóban szükség van-e, vagy nincs arra mondjuk egy kis ágyra, hogyha már erről beszélünk. De volt olyan esetünk pár évvel ezelőtt, tavaly vagy tavaly előtt, amikor a védőnő felhívott minket egy napon, is kérdezte, hogy XY-nak tudunk-e adományt adni, mert hogy szülés előtt van az édesanyja, és akkor minden egyes esetről egy esetkezelési lapot felveszünk, sorszámozva, ott beírjuk az adatokat, meg azt, hogy mit adtunk, és milyen dátummal, és visszakerestük az esetet, hogy hát ismerős volt a név nekünk, de mivel sok névvel és sok esettel dolgozunk, így nekünk is vissza kell keresnünk, és visszakerestük az esetet, és mondtuk a védőnőnek, hogy XY-nak ezen meg ezen a napon adtunk babaágyat, kis babakocsit, kelengyét, ruhát, pelenkát, stb., és akkor mondta a védőnő, hogy hát az elég nagy baj, mert akkor nincsen semmi a gyermek fogadásához, hogy nem engedi haza a családba, nem engedi ki a kórházból a gyermeket, és kiderült, hogy a családban volt egy drogos fiú, aki eladta ezeket a babakelengyéket, de volt olyan, hogy eltűzelték a kis ágyat, és hát mindenféle eset előfordul, és bármennyire vagyunk körültekintőek, azért sajnos vannak olyan anomáliák, amikre mi sem vagyunk felkészülve, de az alapítvány úgy van vele, hogy mi addig vagyunk kötelesek nyomon követni egy adományt, amíg odaadjuk. Azt, hogy utána mit csinálnak vele az adományozottak, most mondanám azt, hogy lelkük rajta, de igyekszünk nagyon körültekintőek lenni, és úgymond jól sáfárkolni azokkal az adományokkal, amit a lakosság vagy a jó szándékú emberek behoznak hozzánk. Éppen ezért például pénzbeli adományt soha nem adunk a krízisben lévőknek.
Mondjuk el a címeteket, hogy hová lehet tehát péntekenként adományokat eljuttatni, hogy jó helyre kerüljön.
Nagyon köszönjük előre is a felajánlott adományokat. Minden pénteken 4 és 6 között a Vörösmarty utca 45 szám alatt vagyunk megtalálhatóak. Kövessenek minket a Várva Várt Miskolc Facebook oldalon, de hogyha bővebb információt szeretnének megtudni, akkor a www.várvavárt.hu rendes weboldalon pedig minden fontos dolgot megtalálnak rólunk.
Évi, köszönöm szépen a beszélgetést és azt a szolgálatot is, amit teszel.
Köszönjük szépen részünkről a szerencsét, hogy benne vagyunk ebben a munkában.
Mosoly, ami fontosabb, mint más. Öröm, amit másban nem találsz, fiatal a szíve, mégis mennyi szépet hord, amikor csak játszik és nevet, csoda, amit kérni nem lehet, elmondani félek, elhallgatni miért kell jó. Hogy élsz, megadsz mindent, és így teljes lett az életem, hisz létezem. Kicsi szív, kicsi lány, aki éjszakánként angyalokkal jársz, és a nagy csodákra vársz. Kicsi szív, csillány, ki az életembe annyi fényt hoztál, mikor lelked itt maradt egy éjszakán. Az égben született egy isteni áldomás. Kicsi szív, sose félj, én majd mindig óvlak, átkarullak, bármi ér, hogy egy szép világban él. Egyszer útra kezd majd akkor is, ha fáj.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Polonkai Né Valcsek Ivanov Éva, a Verva Várt Alapítvány Borsodabó-Zemplén megyei koordinátora volt a vendégünk. Én búcsúzom önöktől, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.